A tegnapi nap egy nagyszerű nap volt a Liverpool szurkolók számára. Nem tudom, van-e köztetek Liverpool szurkoló esetleg? Különösen nagyszerű nap volt a veszprémi Liverpool szurkolók számára a tegnapi nap, ugyanis tegnap délután az MKB Veszprém a kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében az elődöntőből tovább jutott a döntőbe, óriási öröm, és este pedig a Liverpool megnyerte a bajnokok ligáját fociban. Úgyhogy aki veszprémi Liverpool drukker, szerintem tegnap örömről örömre jutott, és nagyon jó érzések töltötték el, sőt talán egészen euforikus állapotba is került. Azonban én ma arról szeretnék beszélni, hogy az ember nem mindig érzi magát így. Ki az közületek, aki szokott lelki problémákkal küzdeni? Úgy látom, hogy mindenki. Milyen az, amikor lelki problémákkal küzdünk? Egyáltalán mit nevezünk lelki problémának? Ugye a nevében is benne van lelki probléma, azaz a lelkünkben van valamilyen probléma. Belül megterhelődünk, küzdelem zajlik az érzelmeinkben, a gondolatainkban, neha nehéz vagy negatív érzések töltenek el bennünket, és elveszítjük a belső harmóniát és a belső békességet. Mik lehetnek azok a negatív érzések, amelyek ilyenkor az embert megterhelik? Például a kételj, vagy az aggódás, vagy a félelem, vagy a bizonytalanság, a tanácstalanság, lelki fájdalmak, sőt, lelki gyötrelmek. Ezek azok az érzések, amik az emberben zajlanak, és az embert terhelik az ilyen lelki küzdelmekben. Mi miatt alakulhat ki, jöhet létre valakiben ilyen lelki probléma? Ugye ennek ezer és egyféle oka lehet. Lehet, hogy az okozza a lelki problémát, hogy valami baj történt. Lehet, hogy az okozza a lelki problémát, hogy nem tudunk döntést hozni egy helyzetben. Lehet, hogy az okozza a lelki problémát, hogy valamilyen személyes, emberi konfliktusba kerültünk. Lehet, hogy az okozza a lelki problémát, hogy bántottak bennünket. Lehet, hogy az okozza a lelki problémáinkat, hogy kudarcot vallottunk valamiben. Nem sikerült valami, amit nagyon szerettünk volna. Az is lehet, hogy az okozza a lelki problémát, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amelyre nem találunk megoldást. Szóval nagyon sokféle dolog okozhat az emberben ilyen lelki problémát. Amikor lelki problémákkal küzdünk, akkor az olyan, mintha lelkileg gödörbe estünk volna. Szóval szoktatok lelki problémákkal küzdeni? Azt hiszem, hogy minden ember szokott lelki problémákkal küzdeni. Te mit szoktál tenni, amikor lelki problémákkal küzdesz? Elengeded magad, sodródsz az árral, vagy pedig van valamilyen módszered rá, hogy kimász a gödörből? Tehetünk egyáltalán valamit azért, hogy leküzdjük a lelki problémáinkat? Mit gondoltok? Tehetünk egyáltalán ezért valamit? Ki az, aki úgy gondolja, hogy tehetünk? Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem tehetünk? Mindannyian azt mondjátok, hogy tehetünk valamit azért. Így van, természetesen igen, tehetünk valamit. Nem kell sodródnunk az árral. Főként akkor tehetünk valamit, hogyha ismerjük Istent. Hogyha Jézus Krisztus a szívünkben él, mert akkor minden esélyünk megvan arra, hogy megküzdjünk ezekkel a lelki problémákkal. Hogyha Jézus Krisztussal élünk, akkor tudhatjuk, hogy van egy jó néhány olyan módszer, amellyel kezelni tudjuk ezeket a problémákat, amelyeket magától az Úrtól kaptunk. Ez olyan, mintha az Úr adott volna nekünk egy ilyen létrácskát, amit mindig magunkkal tudunk hordani, és én csináltam. Vagány, nem? Szóval az olyan, mintha az Úr adna nekünk egy ilyen kis létrácskát, amit mindig magunkkal hordozhatunk, és amikor gödörbe esünk lelkileg, akkor ennek a létrának a segítségével kimászhatunk belőle. Látjátok, hogy ennek a létrának 6 foka van. Szeretnék csak 6 olyan módszert említeni nektek, amelynek a segítségével kimászhatunk a lelki problémáinkból. Az első ilyen módszer, hogy imádkozol. Amikor lelki problémában vagy, egyszerűen elmondod Istennek, hogy mi bánt, hogy mi a problémád, és imában átadod neki a terheidet, rábízod magad. Egy második módszer, amit az Úrtól kaptunk a lelki problémák leküzdésére, hogy olvassuk a Bibliánkat. Olvasod a Bibliádat, Isten szavát, hogy megnyugvást, erőt, útmutatást meríts belőle. Aztán egy harmadik eszköz, amit Isten adott nekünk, hogy folytathatunk szellemi küzdelmet, szellemi harcot is. Hogyha úgy érezzük, hogy valamilyen lelki problémánknak a hátterében gonosz szellem áll, nem természetes már a dolog, akkor megtehetjük azt, hogy Jézus Krisztus nevében megszólítjuk, elküldjük magunktól. És ilyen módon küzdünk meg a lelki problémánkkal. Aztán egy negyedik lehetőség az, hogy vallást teszünk a szánkkal a hitünkről. Vallást teszünk azokról az igazságokról, amelyeket már megismertünk. És különösképpen a problémával kapcsolatos igazságairól tehetünk vallást a szánkkal. És amikor megvalljuk a hitünket, akkor gyakorlatilag megerősítjük magunkat a hitben. Aztán van egy ötödik lehetőség is, amit szintén az Úrtól kaptunk, amikor elkezdjük dicsőíteni Istent. Egy lelki problémában is, teljesen függetlenül attól, hogy hogy érezzük magunkat, magasztaljuk őt, hálát adunk neki, és ráirányítjuk ezáltal a figyelmünket Istennek a nagyságára. És amikor dicsőítjük őt, akkor Istennek a szelleme ki tudja szorítani belőlünk azokat a negatív dolgokat, amelyek éppen a lelki problémát okozzák. És van egy hatodik lehetőségünk is, amit szintén Istentől kaptunk, hogy megoszthatjuk a problémáinkat jó barátainkkal, testvéreinkkel, a gyülekezettel, akár itt, amikor együtt vagyunk, akár személyesen, és ők tudnak tanácsolni bennünket, tudnak imádkozni értünk, meghallgatnak bennünket. Látjátok tehát, hogy ez a hat módszer olyan módszer, amit az Úr adott nekünk. Szerintetek ezek jó módszerek? Igen, jó módszerek. Van egy ilyen kis létrád? Lehet, hogy nem tudtál eddig róla, de van. Mert ezek a módszerek, ezek az eszközök mindig a lehetőségedre, mindig a rendelkezésedre állnak, hogy valamilyen lelki problémából kimász, abból a lelki gödörből. Szoktátok használni ezeket az eszközöket? Remélem, hogy igen. Ki az, aki szokta használni? Használjátok. Azért kaptuk az Úrtól, hogy használjuk őket, mert ezek jó módszerek. Csak hogy, és ma én ide szeretnék kiukadni, vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor túlmennek az ilyen hétköznapi lelki problémákon, mert sokkal súlyosabbak, keményebbek és nehezebbek. Ezeket én már nem is annyira lelki problémáknak hívnám, mint inkább lelki válsághelyzeteknek. Van különbség a lelki problémák, meg van különbség a lelki válsághelyzetek között. Szerintetek mi? Tudjátok mi? Az, hogy amikor az ember lelki problémával küzd, akkor tud segíteni magán, de amikor lelki válsághelyzetben van, akkor úgy érzi, hogy ez nem ér semmit. Hogy nem segítenek rajta ezek az eszközök. Amikor tudod, hogy mit csinálhatnál, de nem vagy képes rá, hogy ezeket csináld, vagy egyszerűen, ha meg is próbálod, úgy érzed, hogy nem hatékony. A lelki probléma olyan, minthogyha gödörbe estél volna, a lelki válsághelyzet pedig olyan, minthogyha egy szakadékba estél volna. Ha gödörbe esel, ki tudsz mászni egy létrával. De ha szakadékba esel, akkor nem tudsz kimászni belőle. Amikor tudod, hogy imában rá kellene bíznod a dolgaidat Istenre, de egyszerűen nem vagy képes imádkozni, vagy ha meg is próbálsz, nem megy, mert a probléma újra és újra visszahullik rád. Vagy tudod, hogy az ige erőt adhatna, de egyszerűen nem vagy képes kezedbe venni a Bibliádat, vagy ha kezedbe is veszed a Bibliádat, úgy érzed, hogy üresen konganak a szavai. Vagy tudod, hogy szellemi harcolnod kellene, mert ez már biztos, hogy démonikus rajtad, de egyszerűen képtelen vagy rá, hogy szellemi harcot folytass. Vagy tudod, hogy megvallásokat tehetnél a száddal, tudatosíthatnád a hitedet ezáltal magadban, hogy mi az igazság, és felépíthetnéd a hitedet újra, de egyszerűen nem megy. Vagy tudod, hogy hálát kellene adnod azért, amit van, arra kellene koncentrálnod, ami van, és dicsőítened kellene Istent most, hiszen Pál is, meg Szilász is a börtönben a korbácsolások után magasztalták az Urat, és neked is azt kéne tenned. De egyszerűen nem vagy képes rá. Vagy tudod, hogy jó lenne megosztanod egy-két barátoddal a dolgot, de annyira magad alatt vagy, vagy annyira szégyelled a dolgot, hogy egyszerűen csak képtelen vagy bárkinek is bármit mondani róla. Voltál már ilyen lelki válsághelyzetben? Amikor úgy érezted, hogy ott vagy, ahol a part szakad. Tudod, hogy az Úrhoz tartozol? Tudod, hogy meglennének a lehetőségeid, az eszközeid arra, hogy kimász? De túl mélyen vagy ahhoz, hogy ezt megtedd. Szerintetek létezik olyan keresztény ember, aki még sosem esett szakadékba? Aki még sosem került lelki válsághelyzetbe? Szerintem nem létezik. Szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy keresztényként még sosem került lelki válsághelyzetbe. Persze, ha valaki még csak néhány hete követi az Urat, vagy néhány hónapja, akkor lehet, hogy ilyet még nem élt át. De hogyha évek, netán évtizedek óta követed az Urat, akkor biztos vagyok benne, hogy fel tudsz idézni az életedből olyan eseményeket, olyan pillanatokat, olyan helyzeteket, amikor úgy érezted, hogy ott vagy, ahol a part szakad. A kérdés az, hogy mi tud megoldást adni nekünk az ilyen helyzetekben? Hogy van-e egyáltalán megoldás az ilyen helyzetekben? Nos, a mai üzenetemben szeretnék két dolgot egyszerűen csak közölni veled, két dolgot pedig tanácsolni neked arra az esetre, hogyha lelki válsághelyzetbe kerülnél. Tehát két dolgot egyszerűen csak közölni szeretnék veled, és másik két dolgot pedig tanácsolni neked arra a helyzetre, hogyha oda jutnál, ahol a part szakad. Az első két dolgot, ahogy mondtam, csak közölni szeretném. Ezzel a két dologgal nincs semmi dolgod. Tehát nyugodtan dőlj hátra. Ezzel a két dologgal nincs semmi dolgod, csak annyi, hogy hallgasd meg őket. És hogyha egyszer válsághelyzetbe kerülsz, akkor próbálj visszaemlékezni rájuk. Két egyszerű igazság. Két olyan dolog, ami igaz, függetlenül attól, hogy mit gondolsz róla, és igaz, függetlenül attól, hogy tudsz-e érte tenni valamit, vagy sem. Kíváncsiak vagytok rá, mi ez a két igazság? Az első így hangzik, hogy ha Jézusé vagy, ő soha nem hagy egyedül. Ha Jézusé vagy, ő soha nem hagy egyedül. Tudod, hogyha Jézusnak adtad az életedet, akkor az övé vagy, az ő tulajdona. Te már megtetted ezt? Átadtad Jézusnak önmagadat, az életedet? Kimondtad már neki azt, hogy Uram, a tiéd vagyok. Mindenestől úgy, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, hogy meghaltál értem, hogy feltámadtál. Köszönöm, hogy megváltottál engem. Én most odaadom az életemet, odaadom magamat neked. Ki az közületek, aki megtette már ezt? Hogyha átadtad Jézusnak az életedet, önmagadat, akkor te az ő tulajdona vagy. Ha pedig még nem tetted volna meg, akkor ma hívlak, hogy gyere, add magadat Jézusnak. A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy odaadod az életedet Jézus Krisztusnak, mert ő a megoldás a te életedre is. Akár itt vagy, akár az interneten keresztül nézel vagy hallgatsz, tudd meg, hogy Jézus a megoldás számodra. Szóval add oda az életedet neki, ahogyan én is megtettem, és ahogy ebben a teremben már sokan megtettük ezt. Ha hiszel Jézusban, elfogadtad a megváltását, és odaadtad magadat neki, akkor az övé vagy. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia Jelenések könyve 5. fejezet 9.-10. versében. Itt János apostol elragadtatásban részesül, és betekintést nyer a mennyei dolgokba. És azt látja, hogy ott a bárány és az atya trónja körül ott van 24 vén, vezető, és ott vannak ilyen mennyei lények, és belecsöppen a mennyei imádatba. Egy fantasztikus jelenetbe csöppen bele, amikor ez a 24 vén elöljáró leszállnak az ő trónjaikról, leveszik az ő koronáikat, és leteszik a bárány elé. És azt mondja János, azt írja, hogy amikor ez történt, akkor egy új éneket énekeltek a báránynak, mindazok, akik ott voltak körülötte, a következőképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papukká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Nézzétek csak, hogy magasztalják a bárányt. Ezek a mennyei lények. Azt mondják, hogy méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak a pecsétjeit. Miért? Miért vagy méltó? Azért, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Arra szeretném felhívni most a figyelmeteket, amit itt olvastam, hogy Jézus a vérével vásárolt meg minket Istennek. Akkor, amikor meghalt Jézus Krisztus a kereszten, és akkor, amikor te a 20. vagy a 21. században hittel ezt elfogadtad, akkor tudod, mi történt? Az történt, hogy a názareti Jézus Krisztus megvásárolt téged az Istennek. Itt a görög eredetiben az a szó szerepel, hogy agorazzo, azért mondom el, mert ebből származik az agóra kifejezés, lehet, hogy ezt már hallottátok, az agóra piacteret jelent. És az agorazzo, az pedig azt jelenti, hogy a piacon tartózkodik, a piacra megy, vásárol. Szoktatok a piacra menni? Piacon tartózkodni, piacon vásárolni, a piacon alkudozni, egy kis paradicsomra, egy kis banánra, egy kis virágra, vagy akármire, szotyolára. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az ő vérén vásárolt meg bennünket. Egyszerűen kiment oda, ahol voltunk, és kifizette az árat értünk. És akkor, amikor Jézus megváltott, akkor nem csak az történt meg veled, hogy megszabadultál a bűneidből, a halálból, a sátán hatalmából, az ítéletből, hanem tudod, mi történt veled? Isten tulajdonává lettél. Az Isten tulajdonává lettél, az övé vagy. Jézus a legnagyobb árat fizette ki, érted? Gondolod, hogy lemondana rólad, vagy elhagyna téged? Az ki van zárva? Figyelj, te csak úgy leszoktál mondani valamiről, amit megvettél. Kimész a piacra, megveszel 3 kiló paradicsomot, és jön valaki, azt mondja, de szép paradicsomod van, és mire te odaadod neki az egészet? Persze, hogyha nagyon jó keresztény vagy, még akár ezt is megteheted, de abban biztos vagyok, hogyha veszel egy drága ruhát, vagy veszel egy még drágább autót, vagy veszel még egy annál is drágább házat, arról nem fogsz csak úgy lemondani. Mert nagy árat fizettél érte, és hogyha nagy árat fizettél érte, akkor azt tudod, hogy a tiéd, az a te tulajdonod, és azt nem fogod csak úgy odaadni valakinek. A Biblia azt mondja, hogy Jézus, amikor meghalt értünk a kereszten, akkor a legnagyobb árat fizette ki értünk, mert minket akart magának. Ezért, ha te odaadtad Jézusnak az életedet, akkor te az övé vagy, és akármi is történjen, ő nem fog lemondani rólad. Akkor sem, ha jó napod van, akkor sem, ha rossz napod van, akkor sem, ha győzelemben vagy éppen nyerőszériád van, vagy akkor sem, amikor éppen küzdesz, netalántán válságba kerülnél. Mivel Jézusé vagy, ő soha nem hagy egyedül téged. Ez úgy igaz, mint ahogy ma reggel felkelt a nap, vagy ahogy engem Fóris Tamásnak hívnak. Ha te az övé vagy, ő soha nem hagy egyedül téged. Amikor feltámadt a halálból, Jézus azt mondta a tanítványainak, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden napon. A jó napokon és a rossz napokon. A napfényben és az éjszakában. A csúcson és a mélységben. A gödörben, a szakadékban mindig veled vagyok. A Római Levél 8. fejezetében a 35. vers, valamint a 38-39. a következőt írja. Pál apostol itt az ő felismeréséről, meggyőződéséről beszélt, amiben hisz, amit tud. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Költői a kérdés? Benne van a válasz? Nem. Ezek mind nem tudnak elválasztani bennünket Isten szeretetétől. És utána néhány verssel később meg is erősíti. Mert meg vagyok győződve. Figyeljetek, meg vagyok győződve. Ez egy belső tudás benne, amit ugyan nem lát, de amivel kapcsolatosan biztos, hogy tudja, hogy így van. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Itt nem csak annyit mond a Biblia, hogy soha nem hagy el téged az Úr, hanem azt mondja, hogy mindig szeretni fog. Mindig szeretni fog. Soha semmi nem tud téged elválasztani az ő szeretetétől, ha te átadtad önmagadat Jézus Krisztusnak. Az Ószövetségben van egy nagyon bátorító rész, amit Isten Ézsaiás prófétán keresztül Izrael népe számára írt, de mivel az ő megváltottjainak nevezi őket, és mi is az ő megváltottjai vagyunk, csak nem az Ószövetségi értelemben, hanem Jézus Krisztuson keresztül az Újszövetségi értelemben, ezért nyugodtan magunkra is vehetjük ezt a néhány sort. Figyeljétek, mit üzent Isten. De most így szól az Úr, a te teremtőd. Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Mondjuk ezt a mondatot együtt. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Még egyszer. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezért nem kell félned, mondja az Isten. Ha vízen kelsz át, mondjuk együtt, én veled vagyok. És ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. A Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5. verse ezt írja. Ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Jézus nem hagy el, akkor se, ha gyenge vagy, mert ő nem az az Isten. Sőt, amikor gyenge vagy, akkor különös gondja van rád. Hányan vagytok szülők? Szeretitek a gyerekeiteket? Van az a szituáció, amikor elhagynátok őket? Amikor a gyereked beteg, elhagyod? Akkor nem. Sőt, amikor beteg, akkor még jobban mellett állsz. Így van, anyukák? Lehet, hogyha egészséges, ha rebdes, ha minden oké, akkor azt mondod, jó van, menjél. De amikor beteg, amikor erőtlen, amikor gyenge, akkor azt érzed, hogy most különösen szüksége van rád. Így van? És akkor, ha rossz is volt a kapcsolatod, ha kutyaütő is a gyerek, oda állsz mellé. Ott hagysz csapott papot, nem sajnálod a pénzt, a paripát, a fegyvert. Hogy oda menj, és hogy megmentsd őt, vagy hogy segítségére legyél. Szerintetek ez a szülői érzés, ez honnan van bennünk? Ez a fajta hozzáállás. Nem a mi örökkévaló Istenünk, a mindenek atya helyezte belénk. Miért? Mert nem azért, mert ő ilyen, hanem azért, mert ő sokkal inkább ilyen. És azért tudunk mi is olyanok lenni. Szóval, akkor, amikor válsághelyzetbe kerülsz, akkor tudd, hogy ő ott van veled. Egy dolgot kell csak figyelembe vennünk, azt, hogy az, hogy Isten velünk van, azt nem föltétlenül érezzük. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt nem föltétlenül érzed. Isten mindig veled van, bármit is érezzél. Akkor is, ha érzed, hogy veled van, akkor is, ha nem érzed, hogy veled van. Amikor lelki válságban vagyunk, akkor valószínűleg éppen nem érezzük, de akkor is igaz. Talán ti is hallottátok azt a történetet már, ez egy nagyon közkézen forgó, közismert kis tanmese, hogy egyszer egy férfinek volt egy különös álma. Egy éjszaka azt álmodta, hogy a tengerparton együtt sétált Istennel. És a lábnyomok a homokban az ő életútját ábrázolták. Két pár lábnyom volt. Volt egy nagy pár lábnyom, ami Istené volt, és volt egy másik párnyalábnyom, ami pedig az övé volt. És amikor visszatekintett a múltjára, akkor azt vette észre, hogy amikor az életének a legnehezebb időszakai voltak, akkor nem volt két pár lábnyom a homokban, csak egy pár lábnyom. És amikor ezt észrevette, akkor nagyon elkezdte nyugtalanítani ez a dolog, és Istenhez fordult, és azt kérdezte, Uram, te azt ígérted, hogy ha melletted döntök, akkor egész életemen át velem leszel. De ahogy végignéztem az életemet, a legnehezebb időszakoknál csak egy pár lábnyomot látok. Én ezt nem értem. Miért éppen akkor hagytál magamra, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? És akkor Isten szelíd hangon így válaszolt álmában ennek a férfinek, hogy drága gyermekem, én szeretlek téged, és soha nem hagynálak magadra. A legnagyobb megpróbáltatások és szenvedések ideje alatt valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz. De ez csak azért van, mert akkor a karjaimban hordoztalak. Isten soha nem hagy el téged. Ezzel nem kell semmit csinálnod. csak hallgasd meg. És amikor nehéz helyzetbe kerülsz, akkor emlékezz vissza rá. A második dolog, a második tény, amit egyszerűen csak szeretnék közölni veled, és semmi dolgod nincs vele, csak hogy meghallgasd, és hogyha válsághelyzetbe kerülnél, akkor emlékezz rá, hogy nem te tartod meg magadat, hanem Isten tart meg téged. Tudjátok, furcsa módon nekünk keresztényeknek időnként az a tévképzetünk támad, hogy nekünk kell magunkat megtartani a keskeny úton. Dolgozunk érte, küzdünk, és úgy érezzük, hogy a dolog az rajtunk áll vagy bukik. A mi odaszántságunkon, a mi buzgóságunkon, a mi jóságunkon, a mi tökéletességünkön. És hogyha mindent jól csinálunk, és minden rendben van, akkor célba érünk. De ha nem, akkor baj van. Szóval valahogy furcsa módon azt érezzük, úgy gondoljuk időnként, vagy sokszor mi keresztények, hogy nekünk kell magunkat megtartanunk a keskeny úton. Ezért amikor úgy érezzük, hogy nem tudjuk megtartani magunkat, vagy éppen lelki válságba kerülünk, akkor még pluszba kétségbe esünk, hogy most aztán vége mindennek. Figyelj, ha lett is volna ilyen gondolatod, akkor szeretném ma ezt a tévképzetet szétoszlatni benned. Nem te tartod meg magad, hanem Isten tart meg téged. Gondolj bele, ha meg tudnád tartani magadat, akkor nem lett volna szükséged a megváltásra. Ha meg tudnád tartani magadat, akkor nem lenne szükséged a kegyelemre. A kegyelem arról szól, amit mi nem tudunk megtenni, de Isten meg tudja tenni. Hogyha mi képesek lennénk magunkat megtartani, akkor nem lenne szükségünk Isten kegyelmére. De Isten kegyelme különösen akkor válik erőteljessé, amikor felismerjük, hogy nem tudjuk megtartani magunkat. Isten ajándékba adta nekünk az üdvösséget. Istennek a kegyelme az, ami körülvesz bennünket, és Isten hűséges hozzánk. Nézzétek, hogy mit ír az 1 Péter 1.5-ben a Biblia. Azt mondja, titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Nézzétek az első mondatrészt. Titeket pedig, mondjuk együtt, Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Nézzétek csak. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Kinek a hatalma őriz bennünket? Nem a sajátunk, hanem Istené. És akkor, amikor én nem tudom magamat megtartani, akkor értékelődik fel különös módon az, hogy Isten megtart engem. Szóval nem mi tartjuk meg magunkat, hanem Isten az ő hatalmával őriz bennünket. Ha Jézusné vagy, akkor neki gondja van rád. Le fogja csendesíteni a vihart, függetlenül attól, hogy te mire vagy képes, vagy mire nem. Egy alkalommal Jézus azt mondta, hogy ő a jó pásztor, és mi vagyunk az ő juhai. És nézzétek, mit ír ezzel kapcsolatban a János 10:27-28. Ezek Jézusnak a szavai. Azt mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Nézzétek csak az utolsó mondatot. Senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Te Jézusnak a juha vagy? Meghallottad az ő hangját? Átadtad magadat neki? Akkor azt mondja, hogy örök életet adott neked, és nem fogsz elveszni soha. Miért? Nem azért, mert te erős vagy. Nem azért, mert te jó vagy. Nem azért, mert te mindig tudod, hogy mit kell tenned. Hanem azért, mert az ő keze erős. És nem ragadhat ki soha senki az ő kezéből. Az 1 Korintus 10:13-ban azt írja a Biblia. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges. Milyen az Isten? Hűséges. Vannak kísértések az életünkben? Lehetnek? Igen. Van, amik lehet, amikor úgy érezzük, hogy ez meghaladja az emberi erőt? Igen, lehetséges, de nézzétek, mit mond a Biblia, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ez egy ígéret. Miről szól ez az ígéret? Arról, hogy soha nem hagy egyedül. arról, hogy ő fog megtartani téged, és nem te tartod meg magadat. És arról, hogy bármibe is kerülj az életed során, ő meg fogja adni neked a kimenekedésnek az útját. Tudd meg, hogy egyetlen olyan vészhelyzet sincs az életedben, amire Isten ne készítette volna előre a vészkijáratot. És lehet, hogy amikor benne vagy a vészhelyzetben, még nem látod a vészkijáratot. De Isten meg fogja neked mutatni, és ki fog hozni téged belőle azért, mert az övé vagy. És ez nem a te jóságodtól függ, nem attól, hogy ott van a létrácskád, és mindig tudod, hogy mit csinálj, hanem ez Istennek az ígérete. Tudjátok, annyira fontos az, hogy ne a magunk képességére, hanem Istennek a képességére építsük a hitünket. A mi keresztény életünknek az alapja nem mi vagyunk, hanem az örökkévaló Isten. A mi sikerünknek a záloga nem a mi jóságunk, hanem Istennek a hűsége. Mert ő megmentett, megvásárolt, és meg is tart, bármi legyen is. Szóval ezek azok a dolgok, amikkel nem kell most semmi különöset tenned. Csak gondolkodj rajta. Engedd, hogy a szívedben hitet hozzon létre. És akkor jöjjön a két tanács, amit viszont érdemes megfogadnunk. Mielőtt ezt a két tanácsot elmondanám, hadd olvassam fel a 13. Zsoltárt. A 13. Zsoltárt nem is tudom megmondani, hogy életemben mikor olvastam először. Nagyon régen, még gyerekkoromban. Azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy az életem első prédikációinak a valamelyike pont erről szólt. Mit mondtam róla, azt már nem tudom, de sejtem. Nézzétek, mit ír a 13. Zsoltár. Ez Dávidnak a Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Volt már olyan helyzet az életedben, amikor tudtál azonosulni ezekkel a mondatokkal? Ez válsághelyzet, szerinted? Hát ez válsághelyzet. Hát amikor tudod, hogy te amúgy az úré lennél, ha minden igaz, hát meg mondta neked, hogy te az övé vagy, meg mit tudom én, ígéreteket tett, hogy én a te házadat építem, meg a te utódod a trónon fogjuk ülni örökre, meg ilyeneket. Hát Dávidnak szép dolgokat mondott Isten. És tessék. Azt mondja, hogy meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél róla? Meddig rejted el orcádat előlem? Hát az Isten sehol nincsen. Elfeledkezett. Nem az a kérdés, hogy elfeledkezette, hanem az, hogy végképp elfeledkezette. Nem az a kérdés, hogy elrejtette az orcáját, hanem az, hogy meddig fog tartani. Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Naponként. Tehát nem egy napos a történet, hanem legalább kettő. De szerintem annál több. Amikor nap-nap után azon tanakodsz, hogy az Isten tutira most elhagyott téged. Arra, hogy miért? Vagy én vagyok annyira béna? Vagy nem is igaz az egész? Ez teljesen elhagyott engem. Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tehát fölötted van az ellenség. Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom, ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom, szívemből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Mi? Amire nézzétek, honnan indul, és hova érkezik? Az elején a totál szakadék, a végén meg már a hit beszéde. Hát a múlt időben beszél arról, hogy az Úr megsegített, és ő szívből újjong. Hát mikor közben csak imádkozott egyet. Annyira szeretem ezt a Zsoltárt, mert ez rólunk szól, és van két nagyon fontos tanács, amit ez a Zsoltár ad nekünk, és amit érdemes megfogadnunk. Tudod, mi az egyik? Az első így szól, hogy ragaszkodj hozzá, hogy az Úré vagy. Ragaszkodj hozzá, hogy az Úré vagy. Akkor is, ha szíjat hasítanak a hátadból. Akkor is, hogyha bent fekszel a szakadék mélyén. Egy dologhoz ragaszkodj, hogy te az Úré vagy. Nem kell letagadnod, hogy béna a helyzet. De egy dologhoz ragaszkodj, hogy te az Úré vagy. Nézd meg, hogy Dávid hogy imádkozott. Meddig tart ez? Hogy? Na, mondjátok. Uram! Meddig tart ez? Uram, még egyszer. Meddig tart ez? Uram, nyelvtanilag. Birtokos személyrag. Az Úr az enyém. Így van. Az Úr az enyém. Meddig tart? Végképp elhagytál? Uram. De azt mondja, hogy Uram! Tehát egy dologhoz ragaszkodik, hogy ő az Úré. És később is azt mondja, hogy tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Szóval az első tanácsom az csak egyszerűen ennyi. Ha semmi többre nem is vagy képes, de ezt az egyet soha ne add fel. Akármilyen állapotban is legyél, te Jézusé vagy. A második tanácsom így hangzik, hogy ne hagyj fel beszélni Istennel. Mit csinált Dávid ebben az imában? Beszélt Istennel. Nevezhetnénk a hit imájának? Hát, az elejét nem különösképpen. Megemlékezett az Isten igéjéről, ami olyan a szájának, mint a méz. És kihozza őt minden verméből. A francokat. Dehogy is. Szellemi harcot folytatott? Menjél el ellenségem tőlem! Hát semmi. Nem. Semmi. Totál semmi. Létra, nukú, összetört minden. Benne van a szakadékba. De egy dolgot csinál. Nem taposhatom össze, mert végül a két prédikáció lesz. Gondolkodtam, csináljak hármat, és összetörjem mindegyiket, de hát az mégis éjszaka már túl kevés volt az idő. Meg nem volt annyi bevőtes gumi. Na, szóval... Tehát mit tett Dávid? Beszélt Istenhez, és nem hagyott fel beszélni Istennel. Van egy nagy hiba, amit elkövethetünk, amikor lelki válságba kerülünk, hogy felhagyjuk azt, hogy beszéljünk Istennel. Na, ezt ne tedd meg sose. Csak beszélj hozzá, és mondd azt, ami benned van. Ha kételyek vannak benned, mondd azt. Ha harag van benned, mondd azt. Hogyha úgy érzed, hogy elhagyott, mondd azt. Ha azt tudod mondani, csak hogy miért, uram, akkor mondd azt. De ne hagyj fel beszélni Istennel. Miért? Azért, mert amikor beszélsz, akkor kijön a lelkedből az, ami benne van. És felszabadul benne a hely valami más számára. Azáltal üríted ki a lelkednek azt a rossz tartalmát. És hogyha az Istennek beszélsz, akkor tudod, mi fog történni? Nem csak az, hogy kiürül a lelkedből az, ami benne volt, hanem hogy Isten fogja a helyére azt tölteni, aminek a helye felszabadul. És bele fogja tölteni a helyére szép lassan a békességet, a megnyugvást, a bizakodást. Mert nézzétek, hogy a Zsoltár miről szól. Először a lázadás, a kétely, a nem értem, utána jön a könyörgés. Amikor átveszi a panaszkodás, a lázadozás helyét, a könyörgés. És a könyörgés helyét átveszi a bizakodás. És a bizakodás helyét átveszi a hit, hogy ő megsegít engem. És a hit helyét átveszi a magasztalás. Nos, ez történik meg a lelkünkben akkor, amikor nem hagyunk felbeszélni Istennel. Ennyi. Ezt a mai üzenetet azért mondtam el, hogy megértsd, hogy Isten akkor sem hagy el téged, amikor úgy érzed, hogy már semmit sem tudsz tenni magadért. Tehát, ha legközelebb lelki válságba kerülsz, vagy ha most éppen abban lennél, ha úgy érzed, hogy nem tudsz segíteni magadon, és ott vagy, ahol a part szakad, akkor két dologra próbálj emlékezni. Melyik az a kettő? Ha Jézusé vagy, ő soha nem hagy egyedül. A második, hogy nem te tartod meg magadat, hanem Isten tart meg téged. És két tanácsot fogadj meg. Az első, ragaszkodj hozzá, hogy te akkor is az Úré vagy. És a második, ne hagyj fel beszélni Istennel, mert Isten hűséges. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te hűséges Isten vagy. Köszönjük neked, hogy a te megváltásod és a te elhívásod annyira erős és annyira hatalmas, hogy ennek a kimenetelét nem bíztad a véletlenre, és nem tetted csak úgy le a mi kezünkbe. Köszönjük neked, hogy te annyira szerettél bennünket, hogy olyan megváltást készítettél számunkra, amelyet senki nem vehet el tőlünk. Uram, köszönjük neked, hogy te minden harcban velünk vagy. Köszönjük, hogy minden küzdelemben győzelemre segítesz, akkor is, amikor mi már semmit nem tudunk tenni magunkért. Köszönjük, Uram, hogy Te megvásároltál bennünket magadnak, és a Te tulajdonaid vagyunk. És senki nem ragadhat ki bennünket a Te kezedből. Köszönjük neked, Uram. Köszönjük, hogy megnyugodhatunk. Köszönjük, hogy elengedhetjük magunkat a Te kezedbe. Köszönjük, Uram, hogy kiengedhetjük azt a stresszt a szívünkből, hogy nekünk kell magunkat megmentenünk, hogy nekünk kell magunkat megtartanunk, vagy nekünk kell magunkat megáldanunk. Uram, köszönjük, hogy csak jöhetünk hozzád. Urunk, amit tudunk és amit nem engedünk el, az, hogy mi a Tiéd vagyunk, hogy hozzátartozunk, és hogy Te megtartasz bennünket. Uram, magasztallak Téged ezért. Köszönjük, hogy Te hűséges Isten vagy. Hűséges Isten vagy, és soha nem változol meg. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.